Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat az ünnepek előtt. Igyekeztünk aktuális témákat találni. Az egyik ilyen az energiaszolgáltatás lehet, ennek pedig tőzsdei élenjárója az Alteo, ahol átalakult a vállalat tulajdonosi háttere, és kihasználva a nagyon jó piaci környezetet, a nettó hitelállományát, gyorsan tudta lényegében nullára csökkenteni a társaság. A karácsonyi sláger termékek közé tartoznak a műszaki cikkek, elektronikai termékek, hazánk legtöbb boltjával rendelkező elektronikai áruházlánca jellemzően novemberben és decemberben generálja a legnagyobb forgalmat. Itt lesz velünk az Euronics ügyvezető igazgatója, tulajdonosa, aki többek között a karácsonyi szezon legfontosabb trendjeiről is kérdezünk.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében egy tőzsdei társaság, az Alteo a téma, és itt van velünk a vonalban Kovács Domonkos, a társaság M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettese, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusztok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Novemberben jelent meg az első háromnegyed évre vonatkozó beszámolótok, és ebben azért a tendenciák alapján az látszódik, hogy ha ezt a 9 hónapot nézzük, és az előző évi bázishoz viszonyítjuk, akkor az árbevételetek dinamikusan 20% feletti mértékben tudott bővülni, miközben egyébként a nettó eredmény, illetve az EBITDA az nagyságrendileg szinten maradt. Minek tulajdoníthatóak ezek a folyamatok, mit emelnél ki itt a legutolsó negyed év kapcsán, amit jelentettetek?
Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény még mindig. Ugye az eredményesség vonatkozásában, ami kiemelendő, hogy azért egy egészen más energiaárkörnyezetben működünk most, mint tavaly ilyenkor. Nekünk ugye ez a magas energiaárak, magas spark spread, magas marginok teremtette környezet azért nagyon kedvező volt. És hát itt ugye azért egy jelentős visszarendeződés látszik a piacon, ez nyilvánvalóan érezteti a hatását, és hát erre még készültünk is, meg készülünk is, és egyébként ez már előre jelzi az elkövetkező időszak nagy kihívását, hogy egy konszolidáló energiapiaci helyzetben, mert most legalábbis azt gondoljuk inkább, hogy talán erre nagyobb az esély, mint sem, hogy megint olyan ingadozások, meg árkitörések legyenek, mint amit mondjuk megfigyelhettünk 21-22 során. Tehát ebben a konszolidáló helyzetben a nagy kihívás az, hogy hogyan tudjuk megőrizni, fenntartani ezt a rekord profitabilitást, amit az elmúlt években sikerült elérjünk. Tulajdonképpen a számaink nagyjából egyébként ezt tükrözik, tehát a tavalyi nagyon kedvező környezet melletti eredményességi szintet tudtuk tartani, de hát azért bizony érezteti a hatását az, hogy azért a marginok mérséklődnek, árak csökkennek, és ezért az az ütemű és dinamikájú növekedés, ami hát egyébként azért ez nem hozzá egészen rendkívüli volt, tehát itt ilyen tavaly évben az előző évi időszakhoz képest 50-100% körüli növekedéseket mutattuk a megfelelő eredménysorokon. Hát óhatatlanul azért ez egy idő után vissza kell, hogy szerényedjen egy normálisabb, kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb növekedési ütem mértékére.
Több bejelentés is érkezett a harmadik negyedéves gyors jelentést követően. Bővítettetek konkrétan, ez mit jelent majd a működésetek szempontjából?
Tulajdonképpen a stratégiánkat továbbra is folytatni kívánjuk. Ugye annak egyik kulcseleme, pillére az energiatermelés vonatkozásában a rugalmassági képesség megőrzése, védése, bővítése. Ez ugye nálunk a szabályozási energiaszolgáltatások terén jelentkezik elsősorban. Ugye ez az új beruházás tulajdonképpen ez egy kisebb volumen energiatárolós beruházás lenne, ami hát ugye az energiatárolás az tipikusan egy olyan tevékenység, ami a szabályozási energiaszolgáltatásokat tudja segíteni, a volatilitás mérséklésében tudunk támogatást nyújtani ezek által a Magyar Villamos Energia Rendszer irányító számára, és hát ezen a területen azt gondoljuk, hogy pláne, hogy egyre terjednek a megújulók, az igények továbbra is jelentősek maradnak, hogy ezek a területek fejlődjenek, hát gondoljunk csak azt, hogy egy rendkívül nagy energiatárolós tender került kiírásra ugye az elmúlt hetekben, és mi nagyon ott akarunk lenni ezen a területen, tehát ezt a részét a tevékenységünknek, a szabályozási energiaképességeket támogató tevékenységeket, a rugalmassági szolgáltatásokat támogató tevékenységeket továbbá is ilyen kiemelt stratégiai prioritásként kezeljük, és ezek a beruházások, amit említettél, szintén ezt támogatnák.
Bacsa György nyilatkozott a MOL részéről a portfolio.hu-n. Zöld energia, megújuló energia, ami leginkább előtérbe került, illetve a hulladék gazdálkodás, és egyértelművé tette azt, hogy európai szempontból is jelentős cégnek, mint a MOL, egy kiemelt fejlesztési terület, amit attraktívnak találnak, és értelemszerűen, hogyha hozzá tudják kapcsolni meglévő eszközökhöz vagy piacokhoz, akkor az erősíteni tudja egyébként a MOL csoportnak is az eredményességét. Beszéljünk egy kicsit akkor ezekről a területekről. Ugye az eddig se volt titok, hogy megújuló energiatermelésben az Alteo egy komoly szereplőnek számít a hazai piacon. Mit lehet tudni erről a területről, és utána majd természetesen a hulladékgazdálkodásra is térjünk ki, hiszen ott a számok azt mutatják, hogy július óta azért elkezdett felpörögni ez az üzletág is.
Igen, hát egy kicsit akkor talán visszautalnék arra, hogy mik az úgynevezett ilyen stratégiai alapvetéseink, vagy fő fókuszterületeink, amire mi lövünk. Ugye az egyik nyilván az előbb említett szabályozási energiaszolgáltatások, kiemelt terület. A másik természetesen nálunk is a megújuló a termelés hazai terjedésének egyfajta támogatása, hát itt most szigorúan egyfajta piaci alapú támogatást értek rajta, tehát például egy ilyen, ezek közül hadd emeljem ki azt a szolgáltatásunkat, amivel úgy látjuk, hogy nagyon sikeresek vagyunk a piacon, ez a megújuló termelés menedzsment szolgáltatásunk, amivel egy nagyon komoly, legalábbis az ipari nagyságrendű megújuló energiatermelék körülben egy nagyon-nagyon komoly piaci részesedést sikerült megszereznünk, hiszen nagyjából a fele, vagy több mint a fele a hazai megújuló kapacitásunknak az, ami szolgáltatásunkat veszi ezen a téren igénybe. Úgyhogy a megújulók természetesen továbbra is kiemelt terület, és amúgy ugye egy kicsit ilyen tágabb kontextusban nézve a fenntarthatósági, az úgynevezett körforgásos gazdasági szolgáltatások nagy jelentőséggel bírnak nálunk, és ebben egy ilyen kicsit érdekes színfolt a hulladék gazdálkodási tevékenységünk, aminek a gyökerei arra vezethetők vissza, hogy emeltetünk egy biogáz erőművet, ahol az alapanyagbeszerzésnek egy jelentős része a hulladék gazdálkodási tevékenységen keresztül biztosítódik. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez egy olyan tevékenység, ami hulladék felhasználásával a látjelő villamos energiát, de nem csak okvetlen ezt tud előállítani, hanem mondjuk például tud termelni biometánt is. És így ez ennek alapanyagbeszerzési vonalán keresztül megjelent hulladékgazdálkodást gondoltuk egy kicsit tovább annyiban, hogy azt látjuk, hogy a hulladékgazdálkodás racionalizálása, hatékonyan működtetése iránt nagyon nagy az igény a gazdaságban, és így például vettünk egy nem csak szerves hulladékokat, hanem szervetlen hulladékot is feldolgozni és kezelni képes céget a Fegroup személyében 2022 során, és ezen befektetéseink úgy látszik, hogy hál' Istennek elkezdtek szépen fialni, jól éreztünk rá, hogy van egy valós piaci igény, sikerült egy hosszú távú megállapodást kötni a MOL-HU-val és a MOL-nak a hulladék gazdálkodásért felelős egységével arról, hogy mi támogatjuk őket a hulladékok feldolgozásában, újrahasznosításában a Fegroupon keresztül, aminek hát az eredményességben most már szépen érződik, megmutatkozik a hatása, és ez ugye meg is jelent a harmadik negyedéves beszámolónkban. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondanám, hogy a szabályozási energia, a megújuló energia, az ahhoz kapcsolódó minden szolgáltatás, lehet legyen az hálózatfejlesztés, vagy maga megújuló energetikai facilitásokba való befektetés, továbbá a hulladék gazdálkodás, meg a körforgásos gazdálkodás támogatása, azt mondom, hogy ez a három kiemelt stratégiai területünk van, amiben a leginkább igyekszünk növekedni itt az elkövetkező években, és válaszolni azokra a kihívásokra, amelyeket például mondjuk egy csökkenő energiaárkörnyezet óhatatlanul jelent a számunkra is.
Másfél-két év kedvező környezetét nagyon jól kihasznált a társaság olyan szempontból, hogy a nettó hitelállomány nulla közelébe csökkentette, ami egy nagyon komoly mozgásteret jelent a cég számára potenciális beruházások, illetve akvizíciók végrehajtása szempontjából. Milyen tervekkel számolhatunk? Néztek-e, vizsgáltok-e akvizíciós célpontokat, vagy inkább a saját beruházásokon lesz a hangsúly?
Abszolút nézünk, tehát az akvizíciós tevékenység az továbbra is egy olyan fajta befektetési jellegű tevékenység, ami azért prioritást élvez nálunk. Tehát szeretjük a jó akvizíciókat, hiszen az egy adott piacra való nagyon gyors belépési lehetőséget teremt, vagy tovább piaci részesedés növelési lehetőséget teremt, szemben mondjuk egy zöldbezős beruházással, ami mondjuk egy több éves folyamat. Egyébként jellegében azt azért meg kell jegyezzem, hogy, és ez szerintem egy egészséges dolog, a hangsúly azért egyre inkább terelődik át a zöldmezős beruházásokra, a fejlesztési jellegű dolgokra, az akvizíciókból. Ennek részint van egy olyan rövid távon jelentkező oka is, hogy pontosan a magas energiaár környezet miatt azért őszintén szólva most nem olyan könnyű, kedvező áron jó energetikai cégeket felvásárolni, tehát azért ez jelent egy kihívást. Másrészt ugye a pozitív fejlemény az, hogy egyre a szabályozási környezet, a gazdasági folyamatok, ugye azért lassan elkezdenek remélhetőleg tényleg a kamatok, a finanszírozási költségek is csökkenni, ezek egyre tágabb teret teremtenek arra, hogy zöldmezős beruházásokat csináljunk meg, például mondjuk az energiatárolós kapacitásaink fejlesztése terén, vagy akár új megújuló erőművek létesítése terén. Nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a szélerőművek fejlesztése, telepítésének a kérdése összhangban a ugye felülvizsgált és némileg ebből a szempontból fontos téren módosított új energia stratégiával, itt most a kormányzati központi energia stratégiára gondolok, amely egyértelműen kijelölt, hogy a szélerőműben egyfajta kapacitás bővítésre számítanak 2030 környékére. Úgyhogy egyre több olyan jelentőség van, a piaci folyamatok is egyre kedvezőbbek abból a szempontból, hogy át lehet egy kicsit súlyozni a befektetési tevékenységet jobban az akvizíciós tevékenységről a zöldmezősre. De visszatérve a kérdésre, tehát abszolút nézünk akvizíciókat. Ugye az akvizíciók nem mindig az a nehéz, és azért nehéz erről beszélni, mert az most vagy összejön, vagy nem. Ezek jellemzően ilyen aukciós tendereken kialakuló dolgok. Hát reméljük, hogy siker koronázza tevékenységünket előbb-utóbb. Elég sok mindent nézünk, tehát nagyon sok minden van a pipeline-ban, sok projekt van, de aztán, hogy abban mennyire tudunk sikeresek lenni, egy kérdés. Mint mondtam, most egyébként az, hogy az ember sikeresen vevőként lezárjon egy akvizíciós tranzakciót, az egy kicsit azért elnehezedett, mert hogy úgy mondjam, topon vannak az eszközértékelések, és egy ilyen környezetben nagy a kereslet az energetikai eszközökért, ez mindig egy kicsit nehezebb. Hogy az akvizíciók mire irányulnak, alapvetően az teljességgel azt támogatja, azon területeket kívánja támogatni, ami a stratégiánkban szerepel. Tehát nyilván a szabályozási energiaképességeket, tehát az olyan cégeket nagyon szívesen nézzük, akik ezen a területen jól végzik a dolgokat, ígéretes akvizíciós célpontok lehetnek. Megújuló energiatermelő eszeteket is nézegetünk. Hulladékgazdálkodásban ott már eredendően egyébként azt mondtuk, hogy ott nem elsősorban nem annyira zöldmezős vonalon, mint inkább akvizíciókon keresztül akarunk növekedni, tehát ott is több potenciális célba jöhet. Illetve, hogy földrajzilag is kinyissam a kérdést, azért regionálisan is egyre aktívabban kezdünk nézelődni, hogy esetleg valami vonzó regionális célpontot tudunk-e magunknak találni, és ezzel ugye a Alteo nemzetközivé válását tudjuk-e támogatni. Ugye ebben az új tulajdonosi körnek a meglévő nemzetközi érdekeltségei azért jelentős mértékben tudnak minket szerintem adott esetben segíteni.
Hogy néz ki az Alteo kutatásfejlesztési tevékenysége? Tudsz-e új fejleményekről beszámolni ezzel kapcsolatban?
Mi nem annyira ilyen originális kutatásfejlesztést végezzük, mi inkább alkalmazunk bizonyos megoldásokat. Tehát például, amikor Magyarországon elsőként helyeztünk ipari méretű energiatárolót üzembe, ugye az uglói erőművünk mellett, ott igazából az újítás az volt, hogy ezen erőmű számítógépes üzemeltetését, irányítását szoftveresen hogyan tudjuk optimalizálni a magyar villamosenergia rendszer működését illetően. Itt igazából nem új technológiákat használtunk, hanem tulajdonképpen szoftvert fejlesztettünk ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjon működni. Tehát én azt mondanám, hogy nálunk a K plusz F azért nem az a klasszikus értelemben K plusz F, inkább mi a meglévő tudások összerakása, alkalmazása terén próbálgatunk haladni. Hát itt nálunk azért az élenjáró ebben az a szabályozási központunk, ahol nagyon komoly informatikai fejlesztések is zajlanak, amelyek alapvetően azt célozzák, hogy a minél gyorsabb erőművi reakcióképességet a minél pontosabb adatfeldolgozás eredményeként tudják támogatni. Itt alapvetően adatfeldolgozás, adatkezelési, és egy kicsit hát talán merném azt mondani, hogy az artificial intelligence, tehát a mesterséges intelligencia irányába mutató fejlesztések zajlanak, de ezek azért jellemzően informatikai megoldások és fejlesztések, amelyek tulajdonképpen meglévő tudásnak a mi helyzetünkre való applikálását jelentik az esetünkben.
A jelentősen csökkenő eladósodottság, illetve a jelentős 25 milliárd körüli készpénzállománya beruházások, illetve az M&A mellett azt a kérdést is felveti, hogy az osztalék fizetése mi lesz. Ugye az elmúlt évek osztalék fizetését követően idén nem fizetett osztalékot a társaság. Egyrészt milyen volt a visszajelzés a befektetők részéről, hiszen a utilities szektor az klasszikusan nemzetközileg egy osztalék szektornak számít. Várható-e az osztalék visszaállítása, illetve milyen egyéb feedbacket hallottatok a befektetőktől? Ugye a közelmúltban volt egy éves rendezvényetek, ahol lehetőségetek volt az intézményi befektetők visszajelzéseit hallani, illetve velük megvitatni az aktuális kérdéseket.
Én azt gondolom, hogy a befektetők azt a már általunk évek óta hangoztatott viszonyunkat az osztalékpolitikához elfogadják, hogy mi azt mondjuk, hogy azért alapvetően nálunk az elsődleges cél a jelentkező lehetőségek miatt a növekedés minél teljesebb kihasználása az abban rejlő hosszú távú részvény értéket növelő megoldások kimaxolása, hogy úgy mondjam, ez az elsődleges célunk. Tehát azért ez egy növekedési sztori akarna még mindig lenni az Alteo, és ugye korábban is azt mondtuk, hogy amennyiben az osztalékfizetés ezt nem sérti, nem von el a növekedés elő forrásokat, akkor szívesen fizetünk osztalékot. Az idei évben, illetve hát most az elkövetkező időszakban azért itt ugye egyelőször nem tudom nagyon pontosan ismertetni nektek, hogy miket, de nagyon nagy volumenű beruházási befektetési lehetőségek merültek fel. Nyilván volt egy tulajdonosváltás, aki figyelembe véve hozott egy döntést. Ennek természetesen voltak olyan elsősorban inkább kisbefektetői vélemények ezzel kapcsolatban, hogy ők azért értékelték volna, hogyha lenne osztalék. Én azt remélem, hogy azért idővel, amikor majd tudunk beszámolni a beruházásokról, a befektetésekről, jobban meg fogják érteni ezt a döntést. Illetve hát az, hogy most a jövőben hogy lesz az osztalék, szerintem az alapvetésünk nem nagyon változik, hogy növekedés az első, és hogyha van hely osztaléknak, akkor fizetünk, de hogy végül erről mi lesz a tulajdonosi döntés, ez a döntés még előttünk van, meg hát ezt nem mi, mint menedzsment hozzuk meg, hanem a kedves tulajdonosok, úgyhogy itt egyelőre én azt mondanám, hogy erre térjünk vissza később, még nincs ez a döntés meghozva.
Megjelent a társasági eseménynaptáratok is egyébként 2024 vonatkozásában. A tervek szerint április 19-én kerül majd sor erre az éves rendes közgyűlésre, úgyhogy ott mindenképpen választ fogunk kapni az osztaléknak a kérdéskörére is. És ugye érintettünk ESG témákat, van egy social, egy társadalmi része az ünnepi szezon alatt, ami értelemszerűen felerősödik ilyenkor. Milyen jótékonysági tevékenység jellemzi az Alteót?
Általában ugye mi azt a politikát követjük, hogy jellemzően azon régiókban, esetleg ilyen nehezebb sorsú régiókban, ahol egyébként az Alteo jelen van, ott próbálunk különböző jótékonysági tevékenységet végezni, olyan alapítványokat támogatni, amelyek vagy valamilyen karitatív, vagy valamilyen szociális munkát végeznek ezen a területeken. Hát az ESG-nek a social szempontja is számunkra nagyon fontos, és igyekszünk ezt, amennyire lehetőségeink engedik, a legkiteljesedettebb módon végezni. Karácsony ajándékozást is alapvetően úgy csináltuk meg, hogy nem ajándékokat vásárolunk, hanem inkább azt mondtuk, hogy hogy az ajándékra szánt keretet felajánljuk egy alapítványnak, aki az így kapott pénzt tudja hasznosítani a különböző társadalmi vagy a szociális céljainak a támogatására. Tehát például ez is egy olyan gesztus, azt gondolom, ami, hogy úgy mondjam, ESG kompatibilis, megmutatja a mi elköteleződésünket ez iránt. Az ESG az abszolút napirenden van tartva nálunk. Idejében sikerült egyébként valamit javítanunk is az ESG minősítésünket. Itt ezt hozzá kell tennem, hogy ez egy ESG minősítő, a Sustainalytics minősítése, tehát ugye itt mindig megy a vita, hogy akkor most hogy is van az ESG, sajnos nem nagyon egységesek meg a standardek, de annál, akit mi használunk, és aki egy ilyen befektetői körökben egy jó nevű, jó megítélésű értékelő, ott minden esetre ez a mutatónk az idejében tudott valamelyest tovább javulni, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívumként meg is említettük már a harmadik negyedéves beszámolónkban is.
Köszönjük a beszélgetést Kovács Domonkosnak, az Alteo NRT MNE és tőkepiacok vezérigazgató helyettesének, és kellemes ünnepeket, jó pihenést kívánunk.
Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom nektek is, a kedves hallgatóknak ugyanezeket.
Ez még mindig a prémium kategória.
Karácsony előtt egy kicsit elkalandozunk a tőzsdeképes cégek világába. Vendégünk a vonalban Fazekas Bálint, az Euronix Magyarországot üzemeltető Vöröskő Kft. Ügyvezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Az Euronix egy jól csengő nemzetközi márkanév, webáruház tekintetében is nagyon sokat erősítettetek. Mik voltak azok a mérföldkövek az elmúlt időszakban, amire kifejezetten büszkék vagytok?
Egy nagy számokkal kezdve 100 milliárdos árbevételű cégről beszélünk, körülbelül 1000 kollégával dolgozunk a cégcsoportban, és a fő lábaink az a műszaki kiskereskedelem országosan, de mellette a holdingban található a ingatlan fejlesztések, valamint egy saját márka, a Dirasznak a OEM gyártása is. Tehát egyre szélesebb a portfóliónk, de hogy hogyan is jutottunk el ide? A Vöröskő Kft. Az ország egyik első Kft.-je volt, 1989-ben alapította édesapám, és 2001-ig folyamatosan nyitották a boltokat a Dunántúlon, és 2001-ben csatlakoztak az Euronixnek a beszerzési társaságához, amiről azt érdemes tudni, hogy ez Európának, illetve az IMEA régiónak a legnagyobb beszerzési társasága. Körülbelül 20 milliárd eurós beszerzést bonyolít le ez a sok ország és cég, aki együttesen képviseli az erejét. Viszont amit kiemelnék, hogy a Vöröskő Kft.-nek, az Euronix Magyarországnak a brandet, és bizonyos marketing kommunikációkat leszámítva teljes döntési köre és saját know-how-ja van az országban, tehát teljesen függetlenek vagyunk ilyen szempontból a többi országban található Euronixhez képest. Itt még ezt hozzátenném, hogy nagyon érdekes a nemzetközi beszerzési társaságnak is a struktúrája. Vannak országok, ahol tőzsdén van a cég, van olyan ország, ahol használják az Euronix nevet, van, ahol más brandet használnak, tehát teljesen a cégméretek és struktúrák is nagyon változóak. Nálunk egy vidéki offline műszaki kiskereskedőként indultunk. 2014 környékén kezdtük el budapesti expanziónkat, és ezzel gyakorlatilag teljesen országossá váltunk, lefedve a teljes országot, és 2017-ben érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor a generációváltást elindítottuk. Ez volt az időszak, amikor lehetett már érezni, hogy az internet az nem csak egy kis nis piac lesz, hanem komoly jövőbeli stratégiát kell rá fektetni. 2014 óta volt weboldalunk, de ez nem B2C, hanem inkább B2B fókusszal működött. 2017-ben indítottuk el az új weboldalunknak a fejlesztését, tehát addig 1%-a jött az árbevételeinknek a webről. Ez a mai nap most már a legnagyobb magyar tulajdonú webáruház az országban, és durván a bevételeinknek az ilyen 20-25%-a minden évben most már ebből a csatornából érkezik. Tehát volt egy ilyen nagy lépés 2017 és 2022-23 között, amiben egy először vidéki, utána országos műszaki kereskedőből át tudtunk transformálódni egy omnichannel szemléletbe, ami azt jelenti a vásárló számára, hogy teljesen mindegy, hogy a boltban kezdi a vásárlást, vagy a laptopján otthon a tévé előtt. A különböző csatornáink teljesen átjárhatóak, és a termékeket is fel lehet venni a boltba, vagy a boltba is lehet rendelni otthoni házhozszállítással. Tehát próbáljuk ezeket a különböző csatornákat a lehető legjobban összekötni a vásárló számára. Ennek a Euronix 2020-as programnak keretében az SAP-t, a váltirányítási rendszert leszámítva minden fontos infrastruktúrális rendszerünket lecseréltük. Első körben behoztuk házon belülre a logisztikai kapacitást, előtte a raktármenedzsmentet egy külsős cég csinálta, és azzal a problémával találkoztunk, hogy természetesen vannak kötbérek, meg vannak szerződésbeli pontok, de a végén, hogyha karácsonyban, a főszezonban nem tudjuk bármi oknál fogva kiszolgálni a vásárlóinkat, akkor az a mi hibánk, és azért ezt szerettük volna elkerülni. És ez egy nagyon érdekes lépés volt, hogy előtte csak boltokat üzemeltettünk, nyilván beszereztünk és értékesítettünk, viszont ehhez egy teljesen új, úgymond piaci tudást kellett behozzunk, hogy egy raktárat hogyan kell menedzselni egy ekkora áruforgalomnál. És 2018-ban megnyitottuk az első raktárunkat, viszont azt tudtuk, hogy ez egy ideiglenes megoldás lesz, és nekiálltunk egy új zöldmezős beruházásba már becsatlakozni egy fejlesztő mellé, és itt közel 30 négyzetméteres raktárba költöztünk át 2022-ben, és ami nagyon fontos volt, hogy itt például már műszaki egyetemekkel együtt dolgoztunk azzal kapcsolatosan, hogy a raktárnak a megtervezésében hol hány kapu, mik a leghatékonyabb utak és módszerek ezeknek a menedzselésére, valamint rengeteg IT fejlesztés és folyamatfejlesztést is csináltunk magyar családi vállalkozásként. Mi voltunk az elsők a műszaki piacon Magyarországon, akik megnyitották a robotraktárukat. Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az online rendeléseknek a nagy része az ezen a raktáron keresztül megy ki, és ez nagyon fontos elem volt, hogy milyen gyorsan tudjuk a beérkezett megrendeléseket a kiszállításra váró autóba helyezni, és ezáltal az idei évben már elindult az is, hogy aznapi házhozszállítást tudunk biztosítani Budapest területén. Tehát nagyon sok olyan infrastruktúrális beruházást csináltunk, ami tudtuk, hogy hosszú fejlesztés lesz, viszont idővel ez fogja meghozni a plusz előnyt, lépés előnyt a piacon.
Különösen az év második felében komoly szembeszelet jelentett egyrészt a tartós fogyasztási cikkek deflációja, másrészt pedig az, hogy a régiós devizák jelentősen erősödtek, akár az euróhoz, akár a dollárhoz képest, és az árukészletek nyilván nagyrészt importból származnak, és egy sokkal gyengébb deviza árfolyam mellett lettek beszerezve. Titeket hogy érintettek ezek a folyamatok?
Én ezt inkább megerősíteni tudnám, hogy a piaci számokat nézem, akkor én azt látom, hogy 2023 első fél évében átlagosan egy kb. 7%-os növekedést láttunk a mi piacunkon átlagában, és darabszámban pedig egy erőteljes csökkenést. Nettóban a piac az kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában, tehát nagyobb volt a darabszám csökkenés, mint az árnövekedés. És ami nagyon érdekes, hogy júliusban ez átfordult, és július és szeptember között már nem volt áremelkedés a piacon előző év azonos időszakához képest. És hogyha nézzük októbert, akkor ott elindult már egy deflációs folyamat. Ha nézzük novembert, akkor azt látjuk, hogy ott egyel erősebb volt ez az árcsökkenés. Itt nyilván mi is várjuk a piaci számokat, de az egészen biztos, hogy van egy deflációs hatása a műszaki piacon, a tartós fogyasztási cikkekben. Én ezt több dolognak is betudnám. Tehát egyik oldalról, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a lakosságnál, mennyi elkölthető jövedelem, amit erre tud fordítani, nyilván ez csökkent, hiszen az infláció azért nagyon erősen jelentkezett. Mellette a gyártás az viszont nem lett visszahúzva. Tehát mindenhol azt látjuk Európa szinten, hogy a gyárak azok gyakorlatilag teljes kapacitáson futottak, a termékeket legyártották, ez mind Európa, mind Kínában igaz, ezeket beimportálták, és hirtelen nincs annyi fellevő piac, mint amennyi termék gyártódott. Tehát amit láttunk, hogy mondjuk így a tavaly előtt években egy chip hiány és a nagy inflációs időszakokban, ott azt láttuk, hogy 10 vásárlóra jutott 7 termék, és most ennek inkább az ellenkezőjét látom, hogy 7 vásárlóra jut 10 termék. És akkor ezáltal ugye megérkezünk ahhoz az időszakhoz, amikor egy magas európai és főként magas magyar kamatkörnyezetben a cégek finanszírozási nyomása miatt egyre gyorsabban próbálnak megszabadulni ezektől a cikkektől. És egy harmadik láb, ami miatt szerintem nagyon erős a defláció, az pedig a mindenfajta beszerzési árat növelő költségnek a csökkenése. Ha megnézzük a COVID időszakában a konténer hiány mit okozott, és a kínai import konténer árak milyen árszintekre mentek föl, és ugye utána ez szép lassan csökkent, ugyanakkor még a tavalyi árak is nagyon jelentősen a 2019-esek fölött voltak. És jellemzően az importnak jelentős részét teszi ki a szállítmányozási költség. Így ezek a változások, ezek nagyon nagyban befolyásolják a beszerzési árakat. Ha nézzük a forint, illetve a devizának a változását, itt kifejezetten azt emelném ki, hogy szerintem ez most egy, a mostani deviza helyzet, az úgy szintén a deflációt támogatja ebbe a termékkategóriába. Viszont hosszú távon nekem ebbe az a véleményem, hogy az árak lassan elérik a mélypontokat, és növekedni fognak, hiszen jelentős plusz költségeket kaptak a cégek, akár hogy itt az import tevékenységhez nézzük, az eddigi környezetvédelmi termékdíj, JAT kiegészítő díjak rendkívüli, tehát sok százalékos növekedést fognak okozni a beszerzési árakban, amit egy idő után a gyártó nagy valószínűséggel át fog terhelni a vásárló számára. Tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy így a mostani gazdasági számokat nézve, mint Magyarországon, mind nemzetközileg, ez a október, november, december, ez a legjobb időszak arra, hogy valaki műszaki terméket szerezzen be, hiszen ha itt újra elindul a drágulás, akkor lemarad ezekről a jó árpontokról, és itt, mint említettem, nagyon erős akciózás és promóciós időszak van a nagy készletnyomás miatt, és a másik oldalról pedig ezek a beszerzési árak is az elmúlt időszak talán legjobb árai, amiket láthatunk a piacon.
100 milliárd forint feletti teljes árbevétellel és 3 milliárd forintot meghaladó EBITDA-val jellemezhető a cégcsoport az elmúlt egy-két üzleti évben. Ezzel nyilvánvalóan az egyik meghatározó családi vállalkozás vagytok Magyarországon, illetve évekkel korábban még csatlakoztatok a B50 klubhoz, ahogy az már szóba került. Milyen terveitek vannak a tőzsdével kapcsolatban? Elképzelhető-e az, hogy sor kerül majd valamikor a következő időszakban egy IPO-ra?
Családi vállalkozásként egy nagyon konzervatív gondolkozást folytattunk, a múltban is folytatunk. Ugyanakkor szerettük volna bővíteni a tudásunkat és a piaci szokásoknak a megismerését, és megdöntöttünk úgy, hogy csatlakozunk is a B50 klubhoz. Tehát ez egy hihetetlen jó kapcsolati és tapasztalati megosztáshoz vezetett minket. Az, hogy egy cég tőzsdén megállja a helyét, ahhoz rengeteg lépésen kell átmennie. És mi így kerültünk be egyébként a kötvényprogramba is, innen jött az ötlet, hogy nemzetközi cég adna erre teljes referenciát, kreditrétinget. Tehát az, hogy volt egy ilyen kötvénykibocsátási időszak, amikor egy fix kamatozáshoz lehetett hozzájutni, nekem ez nagyon fontos volt, hogy a cégcsoportnak 2017-ben mekkora kitettsége van a mozgó kamatokhoz és a különböző bankokhoz, meg finanszírozást nyújtó cégekhez, és mi ezt büdzséztük magunknak úgy, hogy lehet, hogy ez egy fix költség, ugyanakkor viszont óriási flexibilitást nyújt a cég számára. Aztán az, hogy ez egy zöld kötvény volt, az is egy érdekes tanuló folyamat, hogy látjuk, hogy 2024-ben az ESG-ben már mindegyik nagyvállalatnak foglalkoznia kell, és talán most már a KKV-kre is érvényes lesz. Tehát ebben is sokkal hamarabb elkezdtük azt a felkészülést, és nem utolsó pillanatra hagyva ebbe szereztünk tapasztalatot. És ez nem csak kifele, hanem nagyon erősen befele is kultúraváltást okoz. Ez mind arra ad motivációt, hogy növekedés legyen, és minél transzparensebb működés. És ez kettő olyan dolog, amihez mi nagyon közel állunk. És a kötvény kibocsátás mellett pedig rengeteg fejlesztést tudunk véghez vinni. A tőzsde az egy másik kérdés. Én úgy gondolom, hogy mi családi vállalkozásként fogjuk folytatni a jövőben. Nem vagyok benne biztos, hogy a tőzsde az nekünk a jövőképünknek egy aktív része. Ugye mi egy 6 éves generációváltáson vagyunk túl édesapámmal. Tehát először a stratégia oldalt segítettem a cég jövőjének megalapozásában, utána kereskedelmi ügyvezetőként az 1000 főből egy kb. 600 főt irányítva, és végül ugye teljes ügyvezetést átvéve. És a következő ilyen generációváltás az előbb-utóbb majd lehet, hogy egy olyan irányba fog menni, hogy egy külsős ügyvezető, vagy valamilyen fajta menedzsment átalakítás. Tehát ezek szerintem sokkal közelebbi kérdések, mint a tőzsde. Tehát egy családi vállalkozás egyik napra a másikra, én nem gondolom, hogy egyáltalán képes. Az akarat az egy másik kérdés, de hogy szerintem nem is képes egyik napra a másikra a tőzsdére ugrani. Amit külön kiemelnék viszont, hogy a menedzsmentre nagyon nagy figyelmet fordítottunk, egy 10 fős menedzsmenttel dolgozunk, és ebbe rengeteg multinacionális cégtől hoztunk be szakembereket, tehát megerősítettük azt a felső vezetői réteget, amivel nem csak operatív dolgokban, hanem nagyon komoly stratégiai építésbe kezdtünk. Ahogy az idő változik, és ahogy a vásárlói fogyasztások, a költségstruktúra változik, úgy sok olyan boltunk volt, ami nemhogy nem nyereséget termelt, hanem komoly költségekkel járt a cég számára. És nyilván egy ilyen cég, mint mi, ahol a bolt szám az image-nek talán az egyik meghatározó része, és mindig mindenki azt kérdezi, hogy hány boltotok van, és hány bolttal működtök. Itt ez egy nehéz döntés, hogy egy szignifikáns számú boltot bezárjunk, mert kb. 8-9 boltot zártunk be az elmúlt 5-6 év alatt. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor a gazdaság jól ment és a cégnek jól ment, akkor megléptük azokat a nehéz döntéseket, ezáltal is készülve arra, hogyha egyszer egy nehezebb gazdasági időszak jön, akkor ne utolsó pillanatban kelljen ezzel foglalkozni. Tehát mi lenyeltük azokat a nehéz dolgokat a szép időben, és amit külön kiemelnék, és nagyon pozitív dolog, hogy idén több boltot is nyitottunk, tehát idén 4 bolt nyitáson vagyunk túl, és jövőre is legalább 3-4 bolt nyitást szeretnénk elvégezni. Tehát ez is egy nagyon érdekes hullámvölgy, és egyszer van egy növekedési időszak, egyszer van egy kicsit egy konszolidációs időszak, és nagyon bízok benne, hogy most újra ahhoz az időszakhoz érünk, amikor az expanzióra rá tudunk startolni. És a boltnyitások mellett például külön kiemelném azt, hogy a szortimentünket és a termékkategóriákat is nagyon erősen bővítettük. Emellett pedig dolgozunk egy külföldi expanzión is. Az első körben egy online expanzió lesz, júliusban tervezzük a horvát Euronics indulását, és ezt követni fogja a Szlovénia is, mert ehhez is megszereztük a márka jogokat, aztán meglátjuk, hogy ezen a két piacon mit és hogyan tapasztalunk, szeretnénk-e boltnyitásokkal tovább folytatni ezt az expanziót, és emellett pedig milyen kapacitásaink vannak arra, hogy a régió további országaiba tudjunk terjeszkedni. Itt azért még szóba jön Szlovákia, Szerbia, Ukrajnában az Euronics beszerzési társaságnak van partnere, tehát ott az számunkra az kiesik. De bőven vannak még olyan országok, valamint a Balkán is nagyon érdekes régió, ahol van keresnivalónk, és jó azt látni, hogy az Euronics 2020-as stratégiai projektünk, vagy stratégiánk, az megalapozta azt, hogy olyan know-how épült fel a cég életében, akár itt a digitális árcédulákkal, árazással, különböző háttérben AI-jal dolgozó szoftverekkel, ami megalapozza azt, hogyha egy külföldi országba bemegyünk, akkor ott több hozadott értékünk van és know-how-unk, mint sok esetben a helyi átlag cégnek. Nem gondolom, hogy első körben egy piacvezetői szerepre fogunk törni, de számunkra ez nagyon fontos, hogy a családi vállalkozás az generációról a generációra íveljen, valamint az is, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a magyar vállalkozás az képes átlépni az ország határokat és külföldön is sikeresnek lenni.
Hogy látjátok, hogy alakult az idei karácsonyi szezon, mik voltak a legkeresettebb termékek, illetve a vásárlói viselkedésben milyen trendek voltak jellemzőek?
Beszéltünk az előbb a gazdasági helyzetről, illetve az árak csökkenéséről. Természetesen látjuk a downtradinget, azt, hogy a vásárlók odafigyelnek sokkal jobban, hogy mit vesznek, és egyre jobban az árérték arányt keresik, nem csak önmagába a márkát. Viszont azt látjuk, hogy a karácsonyi időszakban ugyanolyan fontos a szeretteik számára a megfelelő ajándék kiválasztása, mint akár a tavalyi évben. Tehát jellemzően, amit az előző pár hónapban láttunk, hogy jelentősen odafigyeltek és spóroltak, és esetleg elhalasztottak vásárlásokat, most azt látjuk, hogy itt a család számára megveszik egymás számára azokat az ajándékokat, amik a szívükhöz a legközelebb állnak. Itt, amiket így akár kategóriánként külön ki tudnék emelni, azok az állópórszívók, ugye ebben óriási technológiai fejlődések voltak, az airfryerek, ami egy egészséges életmódot segít elő, és rengeteg dolgot megkönnyít a konyhában, valamint a hajápolás, hajszárítók és az ehhez kapcsolódó termékekben is rengeteg innováció és fejlődés volt. valamint a játékkonzolok is nagyon mentek ebben az időszakban. És amit még itt külön kiemelnék, az pedig a kávézás és az automata kávéfőzőknek a feltörekvés és növekedése az utolsó pár évben. Ez egy rendkívül szignifikáns termékkategória lett, és nem csak szortiment oldalról, hanem tényleg a vásárlóknál azt látjuk, hogy ez egy nagyon fontos része az otthoni tartós fogyasztási cégeknek most már.
Köszönjük a beszélgetést Fazekas Bálintnak, az Euronics Magyarországot üzemeltető Vöröskő Kft. Ügyvezetőjének, és nagyon kellemes ünnepeket kívánunk, boldog új évet!
Én is köszönöm szépen, viszont!
Köszönjük hallgatóink figyelmét, kérjük ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jövő héten egy ismétlő adással jelentkezünk, január 5-től pedig folytatódik a prémium kategória. Nagyon jó pihenést, kellemes ünnepeket szeretnénk kívánni.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.